Folytatódik a brüsszeli hét, a mikrofonnál továbbra is Nagy Tamás. Valószínűleg a demokrata pártok koalíciója alakíthat kormány Szerbiában, miután a múlt vasárnapi választásokon megszerezték a szavazatok relatív többségét. Déli szomszédunk uniós kilátásairól Fóris Györgyöt, a Brux Info szakértőjét hallják.
Az egész Nyugat-Balkánnak sorsa az valahol a szerb stabilitáson nyugszik. Közvetett dolgokról van persze szó. Egyszerűen azért, mert hogyha Szerbiában borulnak a politikai viszonyok, kiújulnak a társadalmi feszültségek, és lehetetlenné válik a megegyezés Koszovóról, akkor a koszovói robbanás, ami ebből óhatatlanul következik, egy olyan láncreakciót indíthat el az egész térségbe, ami maga alá sodorhatja az egész Európai Uniós nyugat-balkáni külpolitikát. Ugye itt lépünk hátra egyel. Amikor a délszláv válság kirobbant 15 évvel ezelőtt, akkor az Európai Unió meglehetősen passzívan viselkedett. A következményeket tudjuk. Boszniai háború, hát ez is ugye a horvát szerb háború, aztán boszniai háború, majd pedig a szovó és végül az ezt betetőző Jugoszlávia elleni hadműveletek. Na akkor nagyon megtanulta az Európai Unió politikai elitje, hogy ilyet még egyszer a szomszédságba hagyni nem szabad. De arra is rájöttek, hogy nagyon sok mindent nem tudnak kínálni, az egyetlen, amit kínálhatnak, az az európai perspektíva. 2003-ban Szalonikiben az Európai Unió felajánlotta azt a kilátást a térség országának, hogyha jól viselkednek, akkor nekik is lehet európai jövőjük. De ugyanakkor azt mindenki tudta, hogy van egy nagyon nagy megoldatlan kérdés, hogy mi lesz Koszovó jövője. Koszovó esetében két forgatókönyv képzelhető el. Az egyik az, hogy a szervezet is beadja a derekát, és hagyja, hogy Koszovó függetlenné váljon, de akkor lehet, hogy a szerb belpolitika nem tudja ezt elviselni, és végképp radikalizálódik az ország. Emellett az példa indíthat szintén negatív reakciót a térségben, Boszniában az ottani szerbek, Koszovóban az ottani szerbek megújuló erőfeszítéseket tehetnek, hogy akkor nekik is szabad kell, hogy legyen saját entitás, saját állami egységet létrehozniuk. A másik verzió az, hogy a szerbek nem engedik el Koszovót, és akkor viszont a koszovói albánok előveszik a fenyvereket, és ha ott elkezdődik egy csatapati, akkor az megint szétterjeszthet az egész térségbe, és gyakorlatilag az egész előző téves erőfeszítés mind semmivé mehet. Az Európai Unió számára ezért fontos az, hogy olyan politikai erők maradjanak befolyásos helyzetben a szerb politikába, amin keresztül ez kezelhető lehet. Tulajdonképpen az Európai Unió politikája az, hogy mégiscsak az a jobbik verzió, hogyha Szerbia elengedi Koszovót, és hogy ez ne okozzon legalább Szerbiában nagyon nagy feszültségeket, ezért az Európai Unió kvázi fizetségként is még erőteljesebben sugallja azt, hogy Szerbiának különösen nagy esélyei lehetnek, hogyha jól viselkedik.
És ezért cserébe az Európai Unió lemondhat arról a BLV-ről is, hogy Ratko Mladic tábornokot ki kell szolgáltatni Hágának? Mert tavaly májusban, ugye, ha jól tudom, ezért szakította meg az Európai Unió, illetve ezért rekesztette be az Európai Unió a stabilizációs és társulási megállapodásokról szóló tárgyalásokat. Most pedig úgy tűnik egyre több nyilatkozatból, hogy Ratko Mladic tábornok kiadatása már nem olyan fontos az Uniónak.
Itt megint ugyanez a vízválasztó vonal van, ami Gotovina esetében volt. Mladic esetében és Szerbia esetében szintén nem annyira azért volt a tárgyalások felfüggesztése, mert a konkrét személy nem került elő, hanem mert semmilyen jelét nem látták meg, hogy ezt akarták, hogy előkerüljön. Ma már egyre inkább oda tolódik minden, hogyha legalább a politikai szándék nyilvánosan be lenne vállalva, és hogyha a szerb vezetés megteremteni azokat a dologi feltételeket, és elindítaná azokat az akciókat, amelyek tényleg elvezethetnek az elfogáshoz, akkor ez már minősülhet annak, hogy teszi a dolgát, csak esetleg tényleg nem találja, mert esetleg tényleg nincs ott, hanem valahol máshol, akár a térségben, akár mint Gotovina még messzebb bujkál. Ezt tekintik ma már vízválasztónak, pontosan azért, mert egyébként minden egyébben mindenkinek az lenne az érdeke, hogy újra lehessen kezdeni a stabilizációs tárgyalást.
Diplomáciai források szerint a külügyminiszterek februári tanácsülésén fogalmazhatja meg az Európai Unió egy valószínűsíthetően pozitív üzenetet Szerbiának. Most Brüsszelben milyen találgatások vannak? Vannak egyáltalán találgatások arról, hogy mi lesz ez a pozitív üzenet? Egyáltalán milyen alternatívák vannak erre?
Többféle szálon futnak a történetek. Ugye a külügyminiszterek, erről ma már volt szó, úgy döntöttek, hogy képviselőiket, mivel a miniszteri szintű képviselőiket, a jelenleg és a következő elnökség külügyminiszterét, meg Szolánát a térségbe küldi a következő hetekben, úgymond tájékozódó tárgyalásra az ottani politikusokkal. Ez is próbálja erősíteni, hogy éreztessék a szerb politikai elittel, és a ezt nyilván közvetítő médián keresztül pedig a szerb közvéleménnyel, hogy a Nyugat-Európa komolyan veszi őket, jelen vannak, tárgyalnak velük, ha feléjük fordul az ország és az ország vezetése, akkor ott automatikusan ennek lesz folytatása. Nagyon sok minden múlik azon, hogy végül is a koalíciós tárgyalások milyen irányba mozdulnak el, mennyire bénulnak meg, vagy pedig hoznak eredményeket az ország. Ha minimális jele van annak, abból egy konstruktív eredmény kibújhat. Továbbá, hogyha az imént említett módon a hágai nemzetközi törvényszéket kielégítő fejlemények is vannak az országban, akkor az Európai Unió tagországai a jelenlegi helyzetben nagy-nagy örömmel szabadítanák föl ismét a stabilizációs és társulási tárgyalásokat. Hozzátéve egyébként, hogy nagyon pici hiányzik már ahhoz, hogy eljussanak ott a megállapodáshoz. Tulajdonképpen a nem hivatalos forrásokból mi úgy értesültünk, hogy igazából az érdemi tárgyalásoknak már végére is jutottak, és már csak egy technikai jellegű tisztázó megbeszélés kell ahhoz, hogy kinyilváníthassák azt, hogy a szerződés tervezete egyébként megvan. Nem véletlen, hogy itt állították meg az órát, nem engedték már ezt az utolsó kis megbeszélést megtartani, utána már nem lehet valamit felfüggeszteni. Úgyhogy nem sok kell ahhoz, hogy nagyon belendüljön Szerbiával a pozitív folyamat. Ami hiányzik, az viszont nagyon kritikus és kényes. A szerb viszonyoknak kell tudniuk minimálisan annyi gesztus mutatni, ami alapján politikai kompromisszumálódás és tényleges jövőbeli esélyek nyitva hagyása nélkül az Európai Unió el tudnak kezdeni újabb pozitív gesztust adni.
Brüsszeli hét. Az Európai Unió hírei és eseményei közvetlenül Brüsszelből, a Brux Info szakembereitől.
Portré rovatunkban bemutatjuk Önöknek Marian Fischer-Bolt, az Európai Bizottság mezőgazdaságért felelős dán tagját, aki sorra jelenti be a Magyarországra nézve látszólagosan kedvezőtlen agrárpiaci reformcsomagokat. Hogy ki is ő és milyen elvek mentén újítaná meg a közösségi mezőgazdaságot, arról Gyévai Zoltánt, a Brux Info elemzőjét kérdeztem.
Marian Fischer-Bolt a jelenlegi az Európai Unió mezőgazdasági biztosa, és mint ilyen egy olyan területet felügyel, amely az Európai Unió költségvetéséből körülbelül a felét szakítja ki. Tehát, hogyha azt megnézzük, tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy milyen súlyú tárcát birtokol ez a dán hölgy, akkor azt kell mondanunk, hogy ő rendelkezik az egyik legnagyobb, legjelentősebb tárcával az Európai Unióban. Nem csak ezért persze érdemel figyelmet Marian Fischer-Bolt, hanem azért is, mert a következő, tulajdonképpen a mandátum alatt ráhárul majd annak a folyamatnak a befejezése, kiteljesítése, ami még 2003-ban vette kezdetét, nevezetesen a közös agrárpolitika reformjáról van szó. 2003-ban elfogadták el a államok a közös agrárpolitika átfogó reformját. Amit most Marian Fischer-Bolt tulajdonképpen elvégez biztosként, ez ennek a reformnak a befejezése, új területekre való kiterjesztése.
Az EU szinten napról napra jelenti be a Magyarországra nézve legalábbis valószínűsíthetően kedvezőtlen agrárreformokat, szőlőtőke kivágási támogatásokról van szó, a megszüntetendő uniósárlásról, és most legutóbb a zöldségfeldolgozási támogatásokat szüntetné meg az Európai Bizottság. Miért van az, hogy ezek Magyarország számára mind kedvezőtlenek, tehát mi alapvetően a filozófiája az agrárreformnak?
Érdekes a kérdés, hiszen valóban úgy néz ki első pillantásra, és van is benne sok igazság, hogy a különösen az utóbbi időben napirendre került reformok Magyarország számára, a magyar mezőgazdaság számára nem éppen kedvező irányba haladnak. Én azt hiszem azért bizonyos szempontból különbséget kell tennünk a között, hogy mi szolgálja a magyar mezőgazdasági érdekét, tehát mi jó a magyar mezőgazdaságnak, és esetleg mi jó vagy rossz bizonyos szektorok, bizonyos ágazatok képviselőinek.
Igen, például ugye a borreformnál lehet az, hogy a kormány alapvetően támogatná, a gazdák viszont elleneznék ezt a borreformot.
Pontosan erről van szó, a reformot, a közös agrárpolitika reformját, amit az Európai Bizottság gyakorlatilag következetesen érvényesít valamennyi szektorban, valamennyi ágazatban, az határozza meg elsősorban, több dolog is, de azt határozza meg elsősorban, hogy a feleslegeket, tehát a túltermelést produkáló mezőgazdasági ágazatot fokozatosan a piaci versenyképesség, a piaci orientáltság irányába orientálja, ha úgy tetszik. Tehát arról van itt szó igazából, hogy az a régi Európai Uniós agrárpolitika, ami még a II. Világháború után években jött létre, és aminek elsődleges feladata az volt, hogy megoldja az Európai Uniót, akkor még nem Európai Unió, ugye az Európai Közösség országait fenyegető élelmiszerinséget, ezek a és ezért támogatta tulajdonképpen a farmereket. Ezek az okok mára azért valószínűleg meg is szűntek, és egy idő után az Európai Unió eljutott oda, hogy a túltermelést fizette. Tehát azért fizette a gazdáit, hogy minél többet termeljen. Ez átvezet egy másik gondolathoz, hogy ezzel együtt az európai agrárpolitika egyre kevésbé tudott megfelelni a fogyasztók valós igényeinek, ami ugye elmozdult a mennyiségi szemléletről a minőségi szemlélet irányába. Tehát ez is azt indokolta, hogyha nincs kereslet bizonyos termékekre tömegesen, akkor miért fizeti az Európai Unió a gazdákat azért, hogy túltermeljenek, ugye szokták mondani, hogy vajhegyeket termeljenek, és azokat egy részét kidobják, vagy drága áron megszabaduljanak tőlük. Van továbbá egy külső kényszer is, mert pedig ez arról van szó, hogy az Európai Unió is szeretne piacra jutni más országokban, nemzetközi színpadon, nem feltétlenül csak a mezőgazdaságban, hanem más területen is. És bizonyos szempontból a mezőgazdaság, a jelenlegi nagyon protekcionista agrárrendszer ezt a piacra jutást akadályozza.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Ennyi volt már a brüsszeli hét, legközelebb jövő szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!